Bereki Anikó, viszont hallásra határok nélkül.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
Merz német kancellár egy éve lépett hivatalba, azonban az évfordulón nincs sok oka az ünneplésre. A német választók több mint 80%-a elégedetlen kancellárként elért eredményeivel, és a friss elemzések szerint az Alternatíva Németországért párt a legerősebb politikai erővé vált Németországban. Merz legfontosabb ígérete a német gazdaság beindítása és az európai béke elérése volt, ami úgy tűnik egyéves távon nem volt teljesíthető. Arra a kérdésre, hogy milyen mozgástere van Merznek a migrációs helyzet megoldására és a gazdaság fellendítésére, Szikra Leventével, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjével keressük a választ. Köszöntöm.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
És természetesen köszöntöm hallgatóinkat, és én Dávid Edit vagyok. Na, talán érdemes kiindulni onnan, hogy Merzet mikor kancellárra választották, az is történelmi jelentőségű volt, már csak azért is, mert a második fordulóban sikerült ezt megtenni, és még emlékszünk, hogy Merkel is megjelent azon a bizonyos szavazáson, majd a második fordulóra, hát nem mondhatjuk azt, hogy kiment, kivonult a teremből, talán így érdemesebb fogalmazni. Tehát azért csak volt egy jelzőlámpa koalíció, és az emberek csak nagy reményeket fűztek Merz kormányához. Kezdjük onnan, hogy mi okozta ezt a váltást.
Hát, hogy akkor, ha már itt Angela Merkel korábbi kancellárnak a neve felmerült, akkor érdemes talán megemlíteni azt is, hogy ugye az ő távozása, ami 2021 őszén történt meg, azóta Németország nem találja a belső stabilitását, nem találja meg azt, hogy merre lenne tovább neki az útja. Ugye azóta eltelt években folyamatos gazdasági problémákkal küszködik Németország. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy Merkel alatt még minden jó volt, és akkor utána lett rossz. Mindenesetre időben egybeesik a német gazdaság gyengélkedése és a Merkel távozása, tehát most van egy gazdasági és politikai instabilitás is Németországban, ami a Scholz kormányt végigkísérte, és ugye a Scholz kormány éppen ezért idő előtt megbukott, nem töltötte ki a 4 éves megbízatását, hanem ironikus módon az amerikai elnökválasztás eredményének ismerté válásának napján megbukott, miután ugye a liberális párt akkor kilépett a kormánykoalícióból, és ugye ezt követően jött az az előhozott választása, aminek eredményeképpen a mostani kormány Friedrich Merz vezetésével valóban pontosan egy évvel ezelőtt megkezdte a munkáját. Ugye Friedrich Merz és Angela Merkel régi ellenfelei egymásnak, bár ugyanannak a pártnak a politikusai, de Friedrich Merz korábban ugye még a CDU frakció vezetője volt, és ebbéli pozíciójában Angela Merkel távolította el. És ugye Merznek volt egy nagyjából évtizednyi hosszúságú kitérője a magánszektorban, tehát elhagyta a politikát egy időre, és azt követően tér csak vissza, hogy Angela Merkel kikerült a pártvezetésből. És pontosan azért vártak sokat Friedrich Merztől, főleg a CDU szavazói, mert Friedrich Merz azt ígérte, hogy visszaviszi a CDU-t abba a jobb-közép konzervatív kereszténydemokrata politikai irányba, amelyen Angela Merkel előtt a párt volt. És a fő ígérete az egyáltalán nem teljesült ebből a szempontból, hiszen a CDU nem tért vissza a régi politikai irányba. Egy-kettő bátornak tűnő lépése volt Friedrich Merznek, ez például a tavalyi választási kampányban az, amikor az AfD-vel együtt szavazott a migráció korlátozását sürgető parlamenti határozat ügyében, amely után olyan támadásokat kapott, hogy már is visszakoznia kellett, és azt láthatjuk, hogy valóban az egész Friedrich Merz féle politikára az jellemző, hogy egy-egy félig bátor lépést megtesz, hogy változtasson a korábbi dolgokon, majd ezt követően az éles kritikák hatására azonnal visszakozik, és visszatér a sajtó által, meg a kritikusai, meg az a szociáldemokrata koalíciós partner által kialakított irányra. Ugye a másik emlékezetes példa az volt, amikor arról beszélt, hogy a német városkép jelentősen romlott a bevándorlás következtében. Ez tulajdonképpen az egyik első olyan alkalom volt, amikor egy hivatalban lévő német kancellár elkezdte elismerni, hogy a bevándorlás komoly problémákat okoz Németországban, de olyan kritikákat kapott erre a megjegyzésére, hogy már pár nappal később visszavonta, és azt mondta, hogy a bevándorlók azok Németország szerves részét képzik, és nincs velük semmi baj. Tehát azt akarom csak mondani, hogy lekerekítve ezt a hosszúra sikerült első választ, hogy Merz kormány nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, sem a CDU szavazók nem elégedettek vele, sem egyébként nyilván a többi párt szavazói, nem sikerült kezelni a legégetőbb problémákat, így például a gazdaságnak a gyengelkedését, a hadsereg rossz állapotát és a migrációs válságot, és ekközben folyamatosan ugyanúgy, ahogy korábban a jelzőlámpa koalíció alatt, úgy most is a koalíciós belső vitáktól hangos a német közvélemény.
És akkor, hogyha már itt utaltunk Merkel és Merz között fennálló ellentétre, akkor lehet egy kicsit nyitni és lehet egy kicsit ugrani, hiszen nagyon úgy tűnik, hogy Ursula von der Leyen és Merz között is egyfajta ellentét látszódik kibontakozni. Az más kérdés, hogy az egy év sikertelensége megbújik-e e mögött.
Részben az is, de ez egy természetes ellentét a két tisztségviselő között, bár ők is ugye ugyanazon pártban, mind a ketten a CDU politikusai, tehát ugyanazon párthoz tartoznak, azért von der Leyen inkább a merkeli szárnynak a képviselője, tehát ebben az értelemben már csak személyükben is, hogy az általuk képviselt politikai irányt tekintve is természetes riválisai egymásnak, de hát azért is természetes riválisai egymásnak, mert Brüsszel, az Európai Unió vezetése és Berlin, a legnagyobb Európai Uniós tagállam vezetése között egy természetes rivalizálás van, hogy melyik politikus, melyik politikai központ határozza meg igazán az Európai Unió irányát. Ugye Németország saját magára, főleg a német egység megteremtése óta az Európai Unió vezető hatalmaként tekint. Ezt nem teljesen alaptalanul teszi, habár a német befolyás is valamelyest csökkent, legalábbis a német állam befolyása csökkent valamelyest az elmúlt években. Tehát Angela Merkel kancellársága alatt gondoljunk róla bármit, jót vagy rosszat, de az egyértelmű volt, hogy ő a meghatározó politikusa az Európai Uniónak, és a legfontosabb kérdések nem dőlhetnek el nélküle. Na most a távozása óta viszont a jóval gyengébb belpolitikai legitimációval meg háttérre rendelkező kancellárok, Scholz és most Merz, nem tudják ugyanazt az informális befolyást érvényesíteni, amit Merkel korábban a német kancellári székből tudott, és ez egy vákumot teremtett, és azt pontosan tudjuk, hogy a politikában vákum az sohasem maradt tartós. Tehát minden esetben, amikor valamilyen politikai vákum alakul ki, akkor az betölti valaki. És az Európai Bizottság és annak vezetője Ursula von der Leyen természetes jelentkező a vákum betöltésére, hiszen nagyon régóta van olyan törekvése az Európai Bizottságnak, hogy a saját hatalmát megnövelje, központosítsa az Európai Uniót, és a tagállami kormányoktól, meg a tagállami parlamentektől egyre több kérdésben magához vonja az irányítást. Tehát van ez a természetes hatalmi harc a két tisztség között, és hát itt ez a két személy nyilvánvalóan küzd azért, hogy kinek van nagyobb befolyása az Európai Unió döntéseire. És ebből fakad, hogy van egy ilyen rivalizálás kettejük között, de hát azért mert viszonylag nehéz pozícióból indul, hiszen, amint említettem, ugye a szociáldemokratákkal, akikkel kormányoz, folyamatosan vitatkoznak, nem értenek egyet a legalapvetőbb kérdésekben. Csak egy tényadat, hogy ismerjük, hogy mi a helyzet. A szociáldemokrata párt 1998 óta, tehát 28 éve, csak 4 évet nem töltött kormányon Németországban. Ez ugye a 2009 és 2013 közötti 4 év, amikor a merkeli CDU az liberálisokkal kormányzott együtt, de ezen kívül 98 óta vagy nagyobbik kormánypárként, mint Schröder és Scholz kormányzás alatt, vagy kisebbik kormánypártként része a kormánykoalíciónak. És a szociáldemokrata párt a legfőbb akadálya annak, hogy a német gazdaságot lenttartó problémákba vívő szociális ellátórendszert, ami rengeteg pénzbe kerül. Ezt megreformálják úgy, ahogy azt a CDU egyébként szeretné, meg részben az AfD is szeretné. Tehát magyarul arról beszélek, hogy a német költségvetés szignifikáns része segélyek kifizetésére megy el, és a szociáldemokrata párt nyilvánvaló baloldali pártként a segélyezés nem ellenzi, a szociáldemokrata párt nem hajlandó engedni a szociális segélyezési rendszerből, ami pedig a német állam kiadásait az egekben tartja. Tehát ez a legfőbb kritikus pont a két párt között, és emiatt a gazdaságpolitikában nem tudják egy irányba kormányozni a kormányt, a Németország hajóját, és ebből adódóan nem tudtak az elmúlt egy évben olyan egyértelmű döntéseket meghozni, ami vagy pró, vagy kontra valamilyen irányba vezette volna az országot.
És olyannyira, hogy még megválasztása előtt ugye Merz azt mondta, hogy kizárja azt, hogy az adósságfék szabályokon ő lazítson, aztán Mégsem az történt, mégis lazítottak, sőt, az infrastruktúra fejlesztésre és a klímavédelemre is 500 milliárd eurós hitelt vett föl Németország. Nekünk innen Magyarországról csak azért lenne iszonyat fontos, hogy az a német gazdaság legalább egy kicsit erőre kapjon, hiszen tudjuk azt, hogy a magyar és a német gazdaság azért kéz a kézben jár, és a mi gazdasági teljesítményünket is húzza az, hogyha Németország jól teljesít. De milyen mozgástere maradt akkor Merznek, amikor itt beszéltünk arról, hogy azt szeretnék, hogyha Ursula von der Leyen csökkenteni, vagy visszavenne, hogyha lehet így mondani, a brüsszeli bürokráciából, és nem vonna még több hatáskört magához, de a német konzervatívok azt is követelik az Európai Bizottságtól, hogy gyorsított ütemben csökkentsék a német vállalkozásokat terhelő és nehézkesnek tartott uniós szabályozásokat.
Igen, mert bürokrácia csökkentési feladata a német államnak is lenne, tehát az egyik legendás, klasszikus visszatérő probléma az a rendkívül komplex és bonyolult bürokrácia, ami Németországban jelen van. Ráadásul ugye arról is szoktunk itt beszélni, hogy a digitalizációban is például hozzánk magyarokhoz képest is el vannak maradva, tehát rengeteg papír alapú, faxsal működő, stb. Közigazgatási hivatal van, amelyek nehezítik valóban akár a vállalkozók, akár a hétköznapi embereknek az életét. Ugye a Merznek a mozgásterére vonatkozott a kérdés, és hát az az igazság, hogy rendkívül kis mozgástere van jelenleg Merznek, és ez valójában már a választások, tehát a német parlamenti választások óta látszott, ugye. 2025. februárjában voltak a választások, amelyen megválasztották a mostani kormányt, és ezen a választáson a CDU rosszabbul szerepelt, mint amit egyébként vártak, mint amiben reménykedtek. Ennek vélhetően az egyik oka pont az a óriási médiakampány volt, ami ellenük irányult azt követően, hogy pár héttel korábban együtt szavaztak az AfD-vel a bevándorlás ellen. Egyébként ez repítette valószínűleg parlamentbe a korábban kiesésre esélyesnek tartott szélső baloldali linkét is. De az egész politikai helyzetnek a rákfenéje az az, hogy a CDU saját magát bezárta egy kalitkába azáltal, hogy az AfD-vel semmilyen módon nem hajlandó együttműködni. Ez ugyanis azt jelenti, hogy habár a német választók többsége a legutóbbi választáson egy valamilyen jobboldali politikát képviselő pártra szavazott, akár a CDU-ra, akár az AfD-re, most függetlenül, hogy a CDU-ról mit gondolunk, de a kampányában egy jobboldali politikát vázolt fel. Tehát jobboldali többsége van a német parlamentnek, de ez a jobboldali többség nem tud érvényre jutni, mert az AfD-vel való együttműködést a CDU nem hajlandó megvalósítani, és ezért nincs más lehetősége, innentől fogva, hogy elfogynak a matematikai opciók, nincs más lehetősége, mint valamelyik baloldali párttal összefogni, amelyik ugye a szociáldemokrata párt. De ez a két párt, mint mondtam, nem igazán egyeztethető össze a politikai irányát tekintve, és ebből fakad az, hogy folyamatosan belső viták vannak a koalícióban, és nem tudnak egyértelmű döntéseket hozni, tehát nem tudják kezelni azokat a problémákat, amely valamilyen világos, egyértelmű irányjal lehetne csak kezelhető. A gazdaság is ilyen, a migráció is ilyen, a hadseregfejlesztés is ilyen, tehát megvannak ezek a klasszikus problémák, egyébként az infrastruktúra fejlesztés is valóban fontos. És ugye az, hogy megpróbálták a saját mozgásterüket növelni ezzel a kérdésben is említett külön hitellel, amit egyébként igencsak aggályos módon a választást követően az előző parlamenttel fogadtak el alkotmánymódosítás keretei között, mert ugye az új parlamentben már az AfD nélkül nincs kétharmad, tehát illetve az AfD és a Linke nélkül, tehát a két szélsőségesnek nevezett párt nélkül nincsen kétharmad, és ezért gyorsan még a régi parlamentet összehívták és módosították az alkotmányt, amivel eltörölték azt az adósságféket, amelynek az eltörlését a CDU a kampányban végig ellenezte, és ezzel ugye lehetővé vált, hogy valóban egy 1000 milliárdos nagyságrendű euróban 1000 milliárdos nagyságrendű hitelt felvegyenek, ami egy gigantikus összeg, tehát elképzelni sem tudjuk, hogy ez mekkora pénz. Ez a magyar éves költségvetésnek a többszöröse. Csak amit hitelként most felvettek. Tehát megpróbálták ezzel növelni a mozgásteret, de egyelőre nem látszik, hogy látványos eredményei lettek volna, és közben pedig most éppen a Merz kancellár adott egy nagyjából egy órás nagy interjút a német köztévé, amely az egyéves kancellárságát értékelte, és annak a nagyjából egy órás interjúnak az első 20 perce arról szólt, hogy a médián keresztül könyörgött a szociáldemokratáknak, hogy legyenek már egy kicsit kompromisszumkészebbek, mert itt döntéseket kellene hozni, és hát szeretné, hogyha végre nem csak a CDU adná fel a saját álláspontját, hanem az SPD is feladna bizonyos kérdésekben álláspontot, amire a szozdemek nem hajlandók, mert ők is történelmi mélyponton vannak, és úgy tudják a lehetséges szavazatszámukat növelni, hogyha élesen elhatárolják magukat a CDU politikájától. Tehát csapdába került ebből a szempontból a német kormánykoalíció, és Friedrich Merz nyíltan arról kell, hogy beszéljen, hogy nincsen másik többség, nincsen másik többségre esély, mint a mostani CDU-SPD többség. Magyarul továbbra sem hajlandó együttműködni az AfD-vel, és azt az opciót is kizárta ebben az interjúban, amit a sajtó már pedzegetett pedig az elmúlt hetekben, hogy egy kisebbségi kormány, tehát a szociáldemokraták kikerülnének a kormányból, és az AfD úgy mondják, hogy duldunk, tehát türelmesen elviselné a CDU kormányt, magyarul nem buktatnák meg, de nem is lennének formálisan része a koalíciónak, tehát volt egy ilyen elképzelés is, de ennek a lehetőségét is kizárta Merz, tehát ismét bezárta a lehetséges megoldást, vagy a lehetséges kiutat saját maga számára. És hát ebben az adásban bejátszottak egy nyilatkozatot a CDU egyik képviselőjétől is, aki pedig azt mondta, hogy teljesen biztos, hogy ez a kormány nem fogja kitölteni a 4 évet. Magyarul, hogyha már a nagyobbik kormánypárt egyik képviselője nyíltan arról beszél, hogy ez a kormány nem fogja kitölteni a 4 évet, akkor nehéz arra számítani, hogy mégis kitölti.
És hogyha az egyik oldalon történelmi mélységekről beszélünk, és itt már az AfD annyit szóba került, akkor említsük meg, hogy a másik oldalon azért történelmi magasságokban vannak, hiszen most már nem csak a volt kelet-német tartományokra tudjuk azt mondani, hogy Alice Weidelnek a politikáját követnék.
Igen, ugye az egyértelmű, hogy az AfD ma is sokkal erősebb Kelet-Németországban, tehát az egykori NDK területén jóval népszerűbb, mint az egykori NSK, tehát a nyugati területeken, de egységesen növekvő pályán van a támogatottsága mind a két területi egységben. Ez azért is különösen fontos, mert például idén ősszel kelet-német tartományokban több helyen is tartományi választást fognak tartani, és ezek közül elsősorban a Szászanhalti, de talán a Mecklenburg-Előpomeriai választáson is arra lehet számítani, hogy az AfD megnyeri a választást, de nem csak, hogy megnyeri Szászanhaltban, még arra is van esély, hogy egyedül többséget szerez. Ha ez előfordul, akkor az tényleg egy teljesen új helyzet lesz, mert akkor az AfD-t már nem lehet kizárni a tartomány kormányzásából, és ha a tartomány kormányzásában benne vannak, akkor benne lesznek a szövetségi tanács nevű felsőházban is, ugye kevesebben tudják, hogy a német parlament kétkamarás, és a felsőházban a tartományoknak a képviselői vannak jelen. Magyarul, hogyha az AfD kormányra kerül egy kelet-német tartományban, amit most már nem tudunk teljesen kizárni, akkor benne lesznek a szövetségi döntéshozatalban is. Tehát egészen nagy veszélyt jelent ez valóban az AfD-nek az erősödési trendje a hagyományos elitpártok számára, és azt is láthatjuk, hogy valóban a nyugati tartományokban is egyre erősebb az AfD. Egyébként először a hesseni, tehát kb. 2 évvel ezelőtt volt Hessenben, ez Frankfurtot is magában foglaló tartomány, volt tartományválasztás, ahol az AfD 18%-ot ért el, az volt akkor a legjobb nyugati eredménye, ami azóta idén megdőlt Baden-Württembergben és Rheinland-Pfalzban is. Akkor mondták először német elemzők, hogy az AfD már nem csak egy protestpárt, hanem sokan tényleg meggyőződésből szavaznak rá. Ez azóta erősödött ez a trend, tehát jelentős számú olyan választópolgár van, aki nem azért szavaz az AfD-re, mert a többi pártnak be akar olvasni, hanem azért szavaz az AfD-re, mert egyetért az AfD politikájával, és azt szeretné, hogy az érvényre jusson Németországban, és valóban ez a bázis még nyugaton azért még csak ilyen 20% körül van, de hát az is már egy jelentős politikai erő, és keleten pedig a 30-40% közötti sávban.
De azért nézzük meg, hogy az AfD-nek a politikája milyen változásokat hozna, ugye itt említettük a migráció területén, hogy volt, amikor Merz is ugyanazt az álláspontot vallotta. Ugye itt a kitoloncolások el is indultak, de hát elég kevés volt az a repülőgép, ami elindult. Tehát láttunk, de a koalíciós kormányzás az valóban megkötötte a kezét. De mi az, amit az AfD képvisel? És mi okozhatja azt, hogy a németek most már nem protestpártként tekintenek rá, hanem valóban meggyőződésből állnak mögéjük?
Ugye a szövetségi szinten az AfD a legnépszerűbb politikai erő jelenleg Németországban, és ennek elsősorban, de nem kizárólag a migrációs válság kezeletlensége és kezelhetetlensége az oka. Ugye a német kormány, a mindenkori német kormány, tehát most épp a Mercék nagyon szeretnek azzal érvelni, hogy XY százalékkal csökkent a menedékkérők száma. Ez nagyon kiváló, és lehet, hogy tényleg így is van, csak ez nem az alapprobléma. Az alapprobléma az ugye az, hogy rengetegen bent vannak már Németországban, sokan olyanok, akik nem jogosultak menekült státuszra. Most nem néztem meg a legfrissebb adatokat, de amikor utoljára néztem, akkor 200 ezer fölött volt azoknak az embereknek a száma, akik Németország területén tartózkodnak, de jogerős döntés van arról, hogy már nem tartózkodhatnak ott. Tehát nem arról beszélünk, akiről még nem tudjuk, hanem arról, akiről már tudjuk, hogy nem tartózkodhatna ott, de ott van. És a német állam képtelen ezeket kiutasítani, ezeket az embereket, akiket a jog szerint ki kellene. Ezek az emberek ott maradnak, és sajnos közülük sokan bűncselekményeket is elkövetnek. Ugye volt pont a kampányban tavaly évelején volt több különböző olyan terror merénylet is, amit kiutasított, jogerősen kiutasított, de mégis Németországban tartózkodó bevándorlók követtek el. Az egyikben egy kisgyermek, egy 2 éves kisgyermek is az életét vesztette. Tehát igencsak komoly problémákat okoz a bevándorlás, és ezt nem tudták megvalósítani, és ezen nem segít az, amivel a Merz kormány érvel, hogy valamelyest csökkent az új érkezők száma, mert a régiek még mindig ott vannak, és a régiek közül sokan nem jogszerűen vannak már Németország területén, de ezt nem tudják érvényesíteni. Ugye a bevándorlási intézményrendszer Németországban rendkívül széttagolt. Ugye ez tudjuk, hogy tartományokból álló szövetségi államról van szó, és mindegyik tartománynak van egy saját bevándorlási hivatala, de még vannak alacsonyabb szintűek is, és ezek a különböző hivatalok egymással nem jól működnek együtt. Sokszor vita van arról, hogy XY döntést kinek kell meghoznia, kinek kell végrehajtania, tehát képtelenek megvalósítani a kitoloncolást, és az AfD ez az egyik fő oka. A másik az a gazdaság helyzete. Ugye, mint beszéltük, a német gazdaság nem épp a legfényesebb éveit éli jelenleg, és ez nyilvánvaló, hogy a még mindig szegényebb kelet-német területeken még nagyobbak a problémák. Tehát az AfD jól tud építeni arra, hogy a munkás réteg, a gyári dolgozók, fizikai munkások nagy része kiábrándult a baloldali pártokból, és az AfD által nyújtott politikában bízik azt illetően, hogy az ő közbiztonsági és megélhetési helyzete javulni fog. És ezért látjuk azt, hogy a keleti területeken, ahol a gazdasági nehézségek még jobban érezhetők, jobban megerősödött az AfD, és azért látjuk azt, hogy az AfD már nem csak protestpárt, mert a Alice Weidelnek sikerült úgy megerősíteni a pozícióját a párt élén, bár ő formálisan csak társelnök, tehát van egy másik társelnök is, de Alice Weidelnek a vezető szerepe jóval jelentősebb, és őnek is sikerült úgy megerősíteni a párt élén a vezető szerepét, hogy most már sokan belelátnak egy következetes, egyébként jobboldali politikát az AfD-be, amitől változást várnak Németországban.
Nagyon jól fogalmazott, amúgy is ezt használják, ezt a ketrec példát a németekre, a német mentalitásra, hogy addig még a magyar egy szabadságra vágyó nemzet, addig hát a világháborúból tanulva Németország nagyon sokszor önként zárja saját magát is ketrezbe, és mondja azt, hogy dobjátok el azt a bizonyos kulcsot, és mert ezt teszi magával a politikai mozgástérbe. De ne felejtsük el, hogy azért közeledik egy újabb prés Németország felé, ami egész Európát érinteni fogja, az pedig az az energiaválság, ami, ha akarjuk, ha nem, bübörög Európa felé. Na most egy ilyen legyengült német gazdaságot, egy ilyen beszűkült politikai mozgástérrel rendelkező kancellárt mennyire inokhat meg ebben Merznek a széke?
Hát ugye, ha az energiaválságról beszélünk, akkor mondhatjuk úgy, hogy ami most következik Európában, az az energiaválság második hulláma, mert az energiaválság első hullámát már az orosz-ukrán háborút követően megtapasztaltuk. Ugye ennek is Németország volt a legnagyobb áldozata, hiszen például ugye felrobbantották, most már egyre inkább tudjuk, hogy az ukránok felrobbantották az északi áramlat vezetéket, amelyen keresztül gázhoz jutott Németország. Ez a gáz, amit beszereztek Oroszországból a németek, ez az egyik alapja volt annak, hogy a német gyártókapacitások úgy tudnak működni, hogy nyereséget is termelnek. Az energiaáraknak a jelentős megemelkedése miatt rengeteg gyár nem tudott már a korábbi árszinten termelni, ami oda vezetett, hogy nem tudtak nyereséget termelni, mert olyan mértékig fel kellett emelniük az eladási áraikat, hogy akkor nem vették meg a fogyasztók, és akkor az alternatív termékek tudták eladni. Emiatt rengeteg német cég bezárt különböző gyártási egységeket. Ugye a legutóbbi információ, hogy a Volkswagen csoport, ami a német gazdaság egyik zászlós hajója, 50 ezer ember leépítését tervezi a következő években, tehát ez rengeteg munkahelynek a megszűnését jelenti, és azt látjuk, hogy valóban jön a következő hulláma az energiaválságnak. Az iráni háború hormuzi szorosban tapasztalható problémák miatt ennek az első áldozata a repülés lesz, hiszen ugye a repülőgép üzemanyag, a kerozin beszerzés Európába szinte lehetetlen jelenleg. A Lufthansa, a német hivatalos légitársaság már be is jelentette, hogy 20 ezer járatot fog törölni a következő fél évben, és ez még csak a kezdet, mert ott utána következik majd a dízel hiány, ami ugye már kifoghatni a szállításra, kifoghatni a tömegközlekedésre, hiszen ugye a buszok jelentős része is dízellel üzemel, tehát nagyon komoly veszélyek vannak is. Az a helyzet Németországban, hogy a koalíciónak a gyengesége a belső instabilitás miatt nem látszik az, hogy milyen hatékony intézkedéseket tudnának meghozni azért, hogy ezt kizárják. Ugye itt szóba került ugye a Ketrec hasonlat, Merz nem azért zárta be magát egyébként, mert nagyon buta lenne. Én azt mondom, hogy Merz nem elég bátor ahhoz, hogy önálló politikát megvalósítson, de nem buta. Tehát ő azért nem hajlandó az AfD-vel együttműködni, mert pontosan tudja, hogy az AfD-vel együttműködés a CDU belső egységét megbontaná. Tehát akkor vélhetően pártszakadás alakulna ki a CDU-ban, hiszen van a pártnak az a régi merkelista szárnya, akik nagyon jelentős számban jelen vannak a parlamenti frakcióban, akik nem hajlandók együttműködni az AfD-vel. Mondhatjuk úgy, hogy az ő vezetőjük Daniel Günther, a kis Schleswig-Holstein tartománynak a CDU-s miniszterelnöke. Őt Günther elvtársnak is szokták hívni a párton belül, utalva arra, hogy abszolút a pártnak a bal szárnyát képviseli, és a günteristák, mondjuk így, vagy merkelisták nem szeretnék ennek együttműködni az AfD-vel. A CDU-nak van egy másik szárnya, akik főleg a CDU keleti pártszervezeteiben erősek, ők szeretnének együttműködni az AfD-vel, de hát a lényeg az, hogy a párt ebben nem egységes, és Merz pontosan tudja, hogy ha a CDU együttműködne az AfD-vel, akkor sokan kilépnének a CDU-ból. Tehát neki ezért is van egy nehéz helyzete, nem pusztán a saját döntése miatt nem vagy kényszerül a szociáldemokratákkal együttműködni, és nem tud mással, hanem azért is, mert a párt belső kohéziója ebben a kérdésben nem egységes. Minden esetre ennek a folyamatnak az a vége, hogy a szociáldemokraták teljes egészében zsarolási pozícióban vannak a CDU-val szemben. Mindenre azt tudják mondani, hogy ha nem szavazod meg az én álláspontomat, akkor nem lesz kormány, és akkor mehetünk előrehozott választásra, és akkor nyer az AfD. Tehát ez a folyamatos szöveg, amit az SPD nyilván nem nyíltan, de a háttérben a színfalak mögött át tud adni a CDU-nak üzenetként, és ezért is mondom azt, hogy a Merz szinte szabályosan könyörgött a legutóbbi interjújában a szociáldemokratáknak, hogy egy kicsit kevésbé érvényesítsék az akaratukat a koalíción belül, mert nagyon nehéz most már eladni a neki a CDU-n belül azt, amit a kormánya csinál, hát nem is beszélve a német választói közeg egészéről, és hát már a kormány megalakulásakor látszott, hogy a szociáldemokraták a választási eredményükből fakadó arányokhoz képest sokkal fontosabb szerepet kapnak ebben a kormányban, pont ezért a zsarolási pozícióból kifolyólag, amiük van. Tehát az a helyzet, hogy a Merz kormány rendkívül nehéz helyzetben van, nem igazán látszik erre a megoldás, és ezért nem igazán látszik az sem, hogy visszacsatoljak az előző témánkra, hogy Brüsszellel szemben hogyan tudná a hatalmi harcban saját magát érvényesíteni.
És akkor ne felejtsük el azt sem, hogy ezen a bizonyos képzeletbeli Ketrecen egy újabb lakat az, hogy ideológiai alapon Németország sem vásárol olcsóbb orosz energiát, ami csak még tovább súlyosbítja ezt a helyzetet. De nagyon sok kibeszéletlen téma maradt itt most még Németország kapcsán, még ki sem tértünk a hadseregre, ki sem tértünk a sorkatonaságra, illetve még az amerikai-német kapcsolatokra sem, hiszen lehet, hogy egy egész adást kitöltene az is, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy még a közeljövőben fogunk beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm Szikra Leventének, hogy a rendelkezésünkre.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Mali Andrea és Bényi Csaba kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.